egy gazdálkodói egységnek egy abszolút racionális gondolkodása az, hogyha úgy ítéli meg, hogy a jogszerű keretek között vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely adónemben milyen változások vannak, és ezek a változások hogyan érintik az ő adófizetési kötelezettségét, és vagy önmaga, vagy valamilyen adótanácsadói segítséget vesz igénybe annak érdekében, hogy a legoptimálisabb adózási gyakorlatot folytassa.
Nyilván ugye itt folyamatosan változnak a keretek, tehát bizonyos adómértékek csökkennek, bizonyos adózási formák eltűnnek, bizonyos kedvezmények belépnek, tehát folyamatosan szükség van arra, hogy ezeket kövesse valaki, akár úgy, hogy ebben könyvelők, adótanácsadók segítik, akár pedig úgy, hogy ő maga próbálja ezt követni.
Igen, zömében, ahogy mondtam, ugye próbálják a gazdálkodók önmaguk ezt megoldani, de nyilvánvalóan azért a hasznos és a legjobb megoldása az, hogyha ehhez valamilyen szakembert vesznek igénybe, sőt, ma már ott tartunk szerintem, hogy akár adónemenként is beszélhetünk szakemberekről, tehát hogyha valaki például áfa adónemben szeretne mondjuk adó optimalizálással, vagy legalább az ő adózási folyamatainak az átvizsgálásával foglalkozna, akkor kifejezetten célszerű áfával foglalkozó szakembert igénybe venni, vagy ha valaki az export-import területen mondjuk a vámmal kapcsolatos, vagy jövedékkel, vagy más speciális indirekt adóval kapcsolatos kérdésekben szeretne tájékozódni, akkor megint csak célszerű ilyen kifejezett speciális tanácsadót igénybe venni.
Mi lehet itt a buktató, vagy mik lehetnek itt a buktatók, tehát hol húzódik a határ az adócsalás és az adóoptimalizálás között, és mennyire gyakori helyzet az, hogy, vagy sűrűn többször előforduló helyzet az, hogy valaki önkéntelenül úgy adóoptimalizál, hogy mondjuk esetlegesen szabályszegővé válik, holott nem szeretne szabályszegő lenni.
Szerintem ezt a kérdést célszerű úgy megközelíteni, ahogy kezdtük, ugye, hogy az adóoptimalizás ez egy teljesen természetes dolog. És nyilvánvalóan, amikor adóoptimalizásról beszélünk, akkor azt egy jelenleg a törvények adta lehetőségeken belüli mozgástérnek nevezzük. Tehát ez azt jelenti, hogy az adójogszabályok valóban adnak arra egyfajta mozgásteret, hogy valaki megvizsgálja azt, hogy ő az adózási kötelezettségét optimálisan teljesíti. Nyilván van ettől ugye eltérő kategória, amikor valaki nem feltétlenül optimalizálni szeretne, hanem kifejezetten úgynevezett adóelkerülő magatartást tanúsít. Ez az adóelkerülő magatartás az nyilvánvalóan már egy bizonyos szinten megfeleltethető a BTK költségvetési csalásba ütköző tényállásának, amely nehéz kérdés azonban ebben a dologban, hogy hol húzódik vajon az a határ, amikor valaki vizsgálja a lehetőségét annak, hogy ő minél kevesebb adót fizessen, és mikor esik át azon a határon, amikor mondjuk megvalósítja ezt a törvényi tényállást. De minden esetre az én megítélésem szerint az, amikor megállapíthatjuk azt, hogy valaki a BTK-nak egy adott tényállását megvalósítja, ebben az esetben a költségvetési csalást, korábbi néven vagy hétköznapi néven az adócsalást, akkor az állapítható meg, hogy ott egy kifejezett szándékos magatartásról van szó. Nem belemenve most jelenleg a szándékosságnak a büntetőjogi elemzésébe, de hozzávetőleg úgy lehet érzékeltetni, hogyha valaki kifejezetten azzal a szándékkal végzi a tevékenységét, hogy meg akarja téveszteni az adóhatóságot, és ezzel a megtévesztéssel valamilyen kárt okoz, ebben az esetben a károkozás a költségvetésnek egy adóhiánynak az okozása, akkor azt lehet mondani, hogy ez már az adócsalásnak a kategória. Csak hogy erre példát is említsek, hogyha valaki például a társasági adóját, társasági adójának az alapját csökkenteni szeretné, és ezért valami olyan tevékenységről állít be számlát, amely nem valósult meg, fogalmazunk egyszerűen mondjuk fiktív számlát vásárol, akkor nyilvánvalóan ez a tevékenység ez nem lehet az adóoptimalizálásnak a kategóriája, hisz ez a tevékenység egy olyan egyenes szándékú magatartás, amely kifejezetten arra irányult, hogy az adót egy teljesen jogsértő módon csökkentse, nem beszélve arról, hogy ez járult még egy hamis okiratnak a nyilvántartásában, az adóbevallásában való, az adóbevallása mögötti elhelyezése. Amennyiben egyébként valaki nem szándékosan követi el a bűncselekményt, akkor ugye a másik változat az a gondatlanság lehet. Jelen esetben a költségvetési csalás a BTK szerint csak a szándékos magatartásban büntetendő, tehát gondatlanul ezt a bűncselekményt nem lehet elkövetni. A kérdés nem is annyira az, hogy egy szándékos magatartás az bűncselekménye, hanem inkább azt kell eldönteni, hogy maga az a magatartás, amit jelenleg mondjuk az adó elkerülésének, vagy az adó optimalizálásának nevezünk, az egy szándékos vagy egy gondatlan magatartás. Ez inkább ami nehezen eldönthető. Az azonban, hogyha valaki teljesíti az adó bevallási kötelezettségét, nem fog a nyilvántartásában olyan dokumentumot feltüntetni, vagy nem fog olyan magatartást tanúsítani, amely arra irányulna, hogy megtévessze az adóhatóságot az adó összegének a megállapítása vonatkozásában, az ebben az esetben már nem fog bűncselekményt elkövetni. Önmagában az, hogy valaki a már megállapított adót, vagy az általa bevallott adót nem fizeti meg, az még önmagában általában nem bűncselekmény. Nyilván különbséget kell tenni megint csak a között, hogyha valaki arra törekszik, hogy ugyan tudja, hogy mennyit kellene befizetnie, de mégis ezt a befizetést valahogy akadályozza, vagy valamilyen más módon csökkenti, akkor szintén természetesen ezt is el lehet követni, ezért is el lehet követni a bűncselekményt. Én szerintem ott lehet talán a jól érthető elhatárolást megfogni, hogyha valaki teljesíti az adókötelezettségeit, és ez az adókötelezettség teljesítése, ez a törvényes kereteken belül marad, tehát az ő optimalizálási tevékenysége megfelel egyébként az adó jogszabályoknak, akkor azzal alapesetben bűncselekményt elkövetni nem lehet. Példának okáért, hogyha valaki egy helytelen jogértelmezésből adódóan okoz valamilyen szinten adóhiányt, akkor az nem a bűncselekmény kategóriája lesz, hanem nyilván az adóigazgatási eljárásban van erre vonatkozóan szankció, adóbírság és ehhez hasonlóak, de semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy az ő helytelen jogértelmezése az egy egyenes szándék olyan cselekmény volt, amely az adóhatóság megtévesztésére irányult.
Hogyha bűncselekmény történik, akkor kik a legveszélyeztetettebbek?
Alapvetően ugye a magyar büntetőjogban cégek, kvázi jogi személyek nem ülnek a vádlottak padján, tehát csak is természetes személyekről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy ha egy költségvetési csalás bűncselekményről van szó, akkor annak az alanya valamilyen szinten mindenképpen egy természetes személy lesz. Nyilván elsődlegesen a cégnek a vezetője lehet az, aki azt az adott döntést hozta meg, amely megvalósította magát a szándékos magatartásával a bűncselekményt. Tehát ők vannak itt a kvázi első körben érintettként meghatározva. Ugyanakkor természetesen szóba jöhet az is, hogy valamilyen szinten a bűncselekmény elkövetésében valamilyen bűnsegédi kategóriában részt vehetett akár a cégvezetésén kívül bárki más. Ez lehet cégen belül mondjuk szintén egy könyvelést végző személy, de lehet akár külső könyvelést végző személy, adótanácsadó, ügyvéd, bárki segítséget nyújthat a költségvetési csalás elkövetéséhez. Azzal azonban itt is tisztában kell lenni, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki bűnsegédi magatartásban mondjuk egy cég vezetőjének a bűncselekmény elkövetéshez segítséget nyújt, akkor ennek a bűnsegédnek és az ő magatartásának is szándékosnak kell lennie. Tehát annak a könyvelőnek tisztában kell lennie azzal, hogy amihez ő asszisztel, amihez ő adja esetleg az adminisztrációs segítséget, vagy mondjuk egy tanácsadó esetében a tanácsot, az nyilvánvalóan az ő tudatában is úgy kell, hogy megjelenjen, hogy ez egy szándékos adóelkerülő magatartás lesz, amely megsérti az adójogszabályokat, és alkalmas ezáltal a BTK költségvetési csalás tényállásának a megvalósítására. Minden esetre a cégvezetőkön kívül, vagy akár egy cégnek a gazdasági vezetőjén kívül potenciálisan azért ilyen bűncselekménybe, ha lehet ezt a kifejezést használni, belekeveredhetnek, hogy az adózásban egyébként bármilyen más módon segítséget nyújtó személyek, mint ahogy a könyvelők is, vagy akár adótanácsadók is, nyilván ügyvédek is. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy ők potenciálisan egyébként is nagyon gyakran részt vesznek ilyen bűncselekmény, vagy legalábbis megállapítják a bűnsegédi magatartásukat. Nagyon gyakran inkább a ügyvédek esetében cégalapítás, vagy bármi más az, amellyel segítséget nyújtanak ehhez, de hangsúlyozom, megítésem szerint egyébként ez sem egy elterjedt magatartás. Könyvelők esetében pedig mindig inkább az a gyakoribb, hogy maga a könyvelő nem biztos, hogy észleli azt, hogy ő egyébként egy adócsalásnak a részesévé válik, és ebben az esetben egy bűnügyi vizsgálatnak kell azt megállapítani, hogy az ő könyvelői tevékenysége az vajon a szándékosságot kimerítette, úgy szoktuk mondani, hogy a tudati állapota a könyvelőnek, az az eljárás során, vagy az egész cselekménye során átfogta azt, hogy ő egy bűncselekményhez asszisztál.
Egyébként nő a feltárt ügyek száma?
Én pontos statisztikát nem tudok, de az biztos, hogy alapvetően szerintem évről évre az az érték, amelyre elkövetik a költségvetési csalást, az növekszik. Ez nyilvánvalóan egy picit átstruktúrálódott, hogyha mondjuk az elmúlt 10 vagy akár 20 évet nézzük az adócsalás, vagy későbbiekben ugye költségvetési csalás elnevezésű bűncselekmény. Korábban hosszú évekre vagy évtizedekre visszamenőleg egyébként nem volt ez egy jellemző bűncselekmény. Később nyilván, ahogy ugye a világ kinyílt, ahogy az adózásnak tényleg sokkal nagyobb jelentősége lett, sokkal összetettebb lett, ez ugye annál nagyobb jelentőségű lett. Aztán az elmúlt 10 évben pedig kifejezetten lehet látni, hogy rendkívül nagy értékű adócsalások vannak, ugye az ÁFA csalásokként ismert bűncselekmények, azok milliárdos anyagi kárt okoznak, költségvetési kárt okoznak, és nyilvánvalóan egyébként ma már a büntetőjogi üldözöttsége is elég magas ennek a cselekménynek, és ez az egyik olyan tipikus cselekmény, amely az úgynevezett bűnszervezeti formában elkövethető.
Növekszik azoknak a bűnszervezeteknek a száma, amelyek az ÁFA segítségével próbálnak tisztességtelen módon bevételhez jutni. Szerencsére a NAV által feltárt esetek száma is úgy tűnik, hogy nő, hiszen azt lehet mondani, hogy havi rendszerességgel számol be az adóhatóság arról, hogy felszámol egy-egy ilyen bűnszervezetet. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogyha van egy jelentős elcsalt áfa összeg, akkor vissza tud-e az folyni a költségvetésbe? Mennyi pénzt lehet ilyenkor visszaszerezni? Mi a tapasztalat?
Ugye alapvetően a NAV bűnügyi igazgatóságai, akik egyébként nyomozó hatóságok, ők azok, akiknek az illetékességi és hatáskörébe tartoznak a költségvetési csalásnak a nyomozásai. Egy szakmailag is egészen jó felkészült nyomozó hatóság. Ennek megfelelően mindenféle eszközt ugye igénybe vesznek annak érdekében, hogy az eljárásaik során ezek a úgynevezett költségvetésnek okozott károk minél jobban megtérüljenek. Ez egyrészt kétféleképpen tud történni, ugye amikor a nyomozás első lépései megtörténnek, tehát amikor kvázi fogalmazunk úgy, hogy az ügyeknek a realizálása megtörténik, tehát ugye feltárják magukat, és éppen aznap összegyűjtik az olyan embereket, akik ezt elkövették, szinte azonnal olyan intézkedéseket tudnak tenni, halaszthatatlan intézkedéseknek hívják, amelyek bankszámlák zárolását, nagyobb értékű vagyontárgyaknak szintén a zárolávételét jelenti, és a tapasztalatok azok, hogy egészen jól és egész hatékonyan tudják felderíteni az ilyen jellegű vagyoni elemeket, és nagyon sokszor lehet azt látni, és a híradásokból ugye lehet is hallani, hogy egyébként a vagyoni kár, sőt néha a vagyoni kárt meghaladó mértékben tudnak olyan értékeket foglalni, amelyek ennek a megtérülését lehetővé teszik. Nyilván milliárdos tételek is vannak ma már adócsalást illetően, tehát ennek megfelelően jelentős összeget kell nekik ahhoz zárolni, hogy ez megtérüljön, de a jogi lehetősége, és már úgy tűnik, hogy ennek a technikai lehetősége is teljes mértékben adott. Később aztán ezek ideiglenes intézkedések, később, amikor az ügy eljut a bíróságra, akkor abban az esetben a bírónak kell véglegesen eldöntenie azt, hogy ezekből a zárolt összegekből mekkora összeg lesz az, amely kvázi a költségvetésnek okozott kárnak a megtérítésére fog fordítódni. Egy másik nagyon lényeges dolog, és ez a büntető eljárásnak, magának a büntető jognak az utóbbi időben történt változása az, ami teret ad, és az, ami lehetőséget ad, az pedig az, hogy maga a jogalkotó arra ösztönzi kvázi a bűncselekmény elkövetőjét, hogy valamilyen módon ha szándékában áll, akkor lehetőséget kapjon arra, hogy az által okozott kárt megtérítse. Tehát ennek megfelelően a jelenlegi büntetőjogi környezet úgy néz ki, hogyha egy költségvetési csalást elkövető magát a cselekményét egyébként beismeri, vagy ha be nem is ismeri a cselekményét, de valahogy a vagyoni kárt megtéríti, vagy részben megtéríti, akkor a bíróságon az ítélet során ennek jelentősége lesz, alapvetően egyébként kvázi úgy hívják, hogy korlátlan mértékben enyhíthető az ő büntetése. És ez egyértelműen egyébként arra sarkalja nagyon gyakran a bűncselekmények elkövetőit, hogy nyilvánvalóan ezeket az okozott károkat minél jobban megtérítsék. Sőt, egész odáig eljutottunk egyébként az utolsó büntetőeljárási és anyagi jogi jogszabálymódosításokon belül, hogy ma már ugye arra is van lehetőség, hogyha valaki elkövetett egy ilyen nagyon komoly bűncselekményt, akkor nyilván a bűncselekmény beismerése mellett és a kár megtérítése mellett akár valamilyen szinten még megállapodást is köthet ugye az ügyészséggel, és ugye ezáltal majd azt a bíróság fogja kvázi előkészítésen jóvá hagyni, amely szintén arra ösztönzi egyébként az elkövetőket, hogy minél nagyobb mértékben térítsék meg ezeket a károkat.
De van miből megtéríteni a kárt? Tehát itt mindig az elcsalt adó az olyan vagyonelemekbe megy, amelyekből lehetséges a kártérítés?
A kérdés nem is annyira így merül fel, hanem úgy, hogy a nyomozó hatóság önmaga tud-e úgy zár alá venni vagyonelemeket, hogy abból meg tudják téríteni. Az én tapasztalatom szerint azt lehet mondani, az utóbbi időben egyre inkább tudnak ilyen zár alávételeket és zárolásokat foganatosítani. Tehát azt lehet mondani, hogy valószínűleg a bűncselekmény elkövetői nem számítanak arra, hogy kvázi le fognak bukni, és ennek megfelelően nem tudnak arra rákészülni, hogy ezt a vagyont megfelelő mértékben elrejtsék. Ez az egyik elem. A másik pedig, hangsúlyozom, hogy önmagában a hosszú éves börtönbüntetéstől való menekülésnek egyfajta eszköze az, hogy valamilyen enyhébb büntetést akar kapni az ilyen elkövető, és ennek megfelelően ő maga valahogyan előteremti ezt az összeget.
Egyébként melyik az az adónem, amelyet legtöbbször elcsalnak, ez az áfa, és hogyha igen, akkor miért pont az áfa?
Szerintem maximálisan az áfa. Nyilvánvalóan az áfának mind a mértéke, mind a tulajdonsága olyan, mint adónem, amely a megítésem szerint az egyik legalkalmasabb arra, hogy ilyen visszaélésnek a tárgya legyen. Nyilvánvalóan itt azt is figyelembe kell venni, hogy ez az az adónem, amin az elkövetők viszonylag rövid idő alatt elég nagy anyagi hasznot tudnak realizálni. Habár hozzá kell tenni, hogy most már nagyon sok olyan adóhatósági intézkedés van, amely ezt megakadályozni szándékozik. Ilyen ugye az LKR kötelezettség, de akár a legutóbbi elektronikus számlaadatszolgáltatási kötelezettség. Ez mind-mind arra irányul, hogy tulajdonképp az adóhatóság minél hamarabb rá tudjon reagálni egy olyan szituációra, amikor azt látja, hogy valaki az általános forgalmi adó vonatkozásában visszaélésszerű magatartást tanúsít, ugyanis minden tekintetben, ha minél hamarabb vesz észre az adóhatóság, hogy itt egy visszaélés van, akkor annál hamarabb tudja realizálni ugye a bűncselekményt, és ennek megfelelően nyilván a megtérülés is sokkal nagyobb lehetőséggel lesz.
Mi a büntetési tétele egyébként az áfa csalásnak? Nyilván függ az elcsalt áfa összegétől.
A büntetési tételt az sok minden meghatározza, hogy a bűncselekménynek a minősítése az, amely egyébként meghatározza. Egyrészt minősítő elem ennél a költségvetési csalás bűncselekménynél maga az érték. Természetszerűleg minél magasabb értékre követik el, annál magasabb a büntetési tétel, de nyilvánvalóan az úgynevezett üzletszerű elkövetés is egy minősítő körülmény, amely azt jelenti, hogy ha valaki hosszú időn keresztül követel ugyanezt a bűncselekményt, és nyilvánvalóan üzletszerű magatartáson belül. A szintén minősítő körülmény az, ha többen követik el, ugye a társaság követések ebből a bűnszövetség, és ahogy mondtam, ugye a nem minősítő körülmény, de nagyon gyakran előfordul az úgynevezett bűnszervezet formájában történő elkövetés. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a 2-8 évig terjedő szabadságvesztéses adócsalás vagy költségvetési csalás bűncselekmény az viszonylag már alacsonyabb értéknél is, tehát pár millió forintos értéknél is elérhető, de egy komolyabb bűncselekmény vonatkozásában már az 5-től 10-es vagy 5-től 15 éves büntetési tételek is a BTK-ban meghatározásra kerültek, és amennyiben valaki ugye ezt bűnszervezet formájában követel, akkor lehet akár egészen a 20 éves tételig is eljut.
A törvény nem kínálja föl azt, hogy ha a kár megtérül arra az esetre, akkor ez mondjuk kiváltható egy ilyen súlyos bűncselekmény egy felfüggesztettel, vagy azzal, hogy csak egy-két éves börtönbüntetést rónak ki a csalóra.
Nyilván korlátozások vannak, de ahogy mondtam, a kárnak a megtérítése az egy enyhítő körülmény, akár korlátlan enyhítést is eredményez, hogyha ez még párosul más dolgokkal, mondjuk a cselekménynek a beismerésével is. De nyilvánvalóan teljesen nem lehet annulálni egy büntetést azzal, hogy valaki megfizeti a kárt. Nyilvánvalóan vannak olyan, például a bűnszervezetben elkövetettek, ahol szóba sem jöhet már egy felfüggesztett szabadságvesztéses büntetés. És sőt, sok minden befolyásolja, valaki először követi el, vagy többször követi el, visszaesőként követi el, illetőleg még számtalan tényező befolyásolja. Én szerintem, ha az ítélkezési gyakorlatot vesszük alapul, akkor hozzávetőlegesen azért azt lehet mondani, hogy egy 20 millió forintos adócsalás bűncselekmény, az már van olyan komoly, hogy nem csak a BTK, hanem már az ítélkezési gyakorlat is erre már szabadságvesztés büntetés kiszabását fogja rendelni.